A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál Szajdai Csaba, a nap vendége pedig Karagics István, a Blossom Capital ügyvezető igazgatója. Folytatjuk a beszélgetésünket, elemzésünket a magyar gazdagokról, vagyonosokról, az Elite Clubról. Hát nézzük, egy szembetűnő különbség azért, szerintem az átlagos halandó, meg hát természetesen miután tematikus csatornában ülünk, picit szakavatottabb talán a mi hallgató közönségünk, mint más rádió, ennyi PR talán belefér. Szóval azért lehet látni, hogy van eltérés az új gazdagok, meg a régi gazdagok között, most már lehet ezt a kifejezést is használni, kicsit mondjuk nagyképű, mert ugye rendszerváltoztatás óta még csak 30 év telt el, de hát már a korábbi vagyonosokhoz képest megjelent egy új generáció. István, hogy látod, mik az alapvető eltérések, hogyha mondjuk akár mentalitásbeli, akár pedig megtakarítási, befektetési szempontokat veszünk górcső alá?
Igen, jogos ez a kifejezés, hogy új gazdagok meg régi gazdagok, mert most már eltelt annyi idő, hogy az akkori új gazdagok, akik még a nagy Mercedes-szel és a makkos cipő, vagy nem tudom milyen, tehát egy-két ilyen külső jelük volt a rigító öltönye, ezek voltak a jegyeik, de most már valóban kezd kialakulni egy olyan vagyonos elit, és ez tény, akik sokkal komplexebben, tehát nem csak feltétlenül egy-egy vállalkozásban, hanem cégbirodalomban komplex gazdasági vízióval lépnek föl. Ehhez nyilván nem csak idő kellett, hanem tőkeerő meg pénzügyi erő is. De én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi támogatási környezet és a jelenlegi finanszírozási környezet, tehát hitelkörnyezet, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy akinek ilyen víziója van, ilyen ambíciója, az annak jóval könnyebb dolga van, mint a nem tudom én, akár 20-25 évvel ezelőtt, ha valaki ilyen növekedésre adta volna a fejét.
Hogy látod egyébként, hogyha vizsgáljuk a két eltérő társadalmi szegmens, meg ugye a hölgyek, valamint a férfiak pénzügyi viselkedését is, mik a preferenciák?
Hát még egy gondolat az előzőre, hogy a új gazdagok meg a régi gazdagok, hogy talán még az is egy fontos aspektus, hogy hogyan szerezték meg, tehát az első generációs, és Magyarországon ez nagyon-nagyon-nagyon meghatározza a pénzügyi gondolkodást is, a vagyonhoz való viszonyt, az örökösödéshez való viszonyt, az örökítéshez való viszonyt, hogy ugye most egy, és szándékosan nem a privátbanki szférát mondom, mert ott a likviditás alapján, ugye a likvid eszközök alapján beszélünk erről a mondjuk 6200-6250 milliárd forintot a számlaikon tartó 20 ezer családról, hanem egy szélesebb kört vonok, ahol a ingatlan vagyont is beleszámítom, ez néhány százezer ember, és az ő életük, munkája most már vannak annyira korosak, hogy ez tárgy legyen és ez téma legyen, hogy ők hogyan örökítik a vagyont, és én inkább itt húznék egy nagyon éles határvonalat a magyar a szocializáción, hogy önmaga szerezte, vagy önmaga építette föl, tehát magyarán nem a vagyon, nem is feltétlenül a vagyon mérete számít a pénzhez való viszony tárgya, hanem az út, ahogy megszerezte, illetve hát ugye a gyorsaság, tehát hogy nem mindegy, hogy valaki mondjuk egy 200 milliós vagyont, vagy egy 500 milliós vagyont egy vállalkozó, azt egy-két év alatt éri el, vagy 15 év alatt éri el. Egészen más pszichológiai és viselkedési fázisokon megy keresztül, és másképp alakul ki a vagyonhoz való viszonya is.
De hát egyébként elég sokan, időzelvetében mondom, koptak ki. Én személyesen ismerek olyan dúsgazdag egykori női vállalkozót, aki Bentley-vel járt, most pedig a 17. kerületi bakancsos piacon árul a sárban.
Hát mindenre van.
De emlékszel a régi nagy sztárokra, hiszen sokan eltűntek.
Igen, igen, és ezért is említettem itt a beszélgetés első részében ezt a bizonyos ábránkat, hogy az az, ami nagy változás az akkori törzshöz képest, csak ezt ugye nehéz így rádión keresztül lefesteni a kedves hallgatóknak, de hogy az a törzs, ami adta az akkor még ugye jóval kisebb pénzügyi erővel bíró gazdasági elitnek a gerincét, az most szellősödik. Tehát, hogy ami nekem állandó mantrám, hogy hiába jó egy vállalkozást értékesíteni, nagyon sok vállalkozó, aki értékesíti azt a vállalkozást, amiben előtte 10 éve benne volt, és állandó, vagy 15 vagy 20 éve benne volt, és folyamatosan termelte neki az osztalékot, folyamatosan termelte neki a bevételt, hiába kap egyszer egy nagy összegben egy vételárat, utána, hogyha nem tudja komfortosan és saját maga örömére és gazdasági prosperitására ezt befektetni, akkor utána az nagyon hamar képes elkezdeni elolvadni, és onnantól őneki az a jövedelem, vagy az a flow, az kiesik. Ugyanán az a koncentráció, és mivel sok ilyen esetet láttunk, az egy élesen megfigyelhető, egy 4-5 éve fennálló jelenség a magyar gazdaságban.
Te már egyébként több interjúban, hát igen, a kedves hallgatók ezt nem látják idézőjelbe, tényleg mondom, lefestetted, hogy mi a különbség a két réteg között, mert mi továbbra is az új gazdagokról, meg a régi gazdagokról beszélünk, hogy elmítetted, a régi gazdagoknak a korai 90-es években azért voltak külső jelei, de hát a mostaniak is van egyébként, úgy szerintem a kedves hallgatók nagyon foglalkoztatja, hogy az ismeretségi körödben lévő gazdagok egyébként úgy hogyan viselkednek, mire költik a pénzt, mennyire látszik rajtuk, hogy azok akik. Vagy egyébként eltűnt-e már az a féle, hát hogy is fogalmazok, angolul shy guys típus, hogy azért félénkek vagyunk, és nem nagyon mutogatjuk magunkat, sem a vagyonunkat.
Szerintem igen, ugye annak idején használtuk, amikor ilyen tárgyban folytattunk ilyen kerekasztal beszélgetéseket, vagy szakmai beszélgetéseket, használtuk ezt a, ugye ezek a vámpír gazdagság, meg vámpír gazdagok, ugye nem mernek kijönni a fényre, mert akkor félnek a következményektől. Én azt gondolom, hogy mára már egyébként az a természetes, meg az a normális, hogyha van egy vagyon, akkor nyilván, ha nem hivalkodó módon, hanem kultúrát módon, de a vagyon az, én hosszú távon hiszek nagyon abban, hogy a vagyon az mindenkinek a hasznára válik, mert foglalkoztatást teremt, kreativitást, innovációt, beruházásokat. Tehát egy ideális társadalomban ez kifejezetten jó, hogyha nagyon erős a vagyoni felső osztály, tehát mondjuk a legfelsőbb vagyondecilis, az szerintem jót tesz a társadalomnak, az nem tesz jót, hogyha nagyon szét van szakadva a társadalmon belül, és hogyha a 7., 8., 9. vagyondecilis a társadalomban nem tud elég erős lenni, akkor az hosszú távon egyszerűen nem hasznos. Ugye most a múlt héten jött ki a GKI-nak a elemzése, amikor a jövedelmi különbségek nézték egyrészt 2010 óta, másrészt a legutolsó évet megvizsgálták, és ugye ők arra a következtetésre jutottak, hogy az összes 2019-ben keletkezett jövedelem egy negyedével a legfelsőbb jövedelmi decilis rendelkezett. Tehát magyarán minden forint, amit Magyarországon megkeresünk, az egy negyedét, 25 félet, azt a leggazdagabb 10% vitt el, és az összes jövedelemnek az országban a 30%-ával, vagy az 50%-ával pedig a legfelső egyharmad, tehát a legfelső 3 vagyondecilis rendelkezett. Ugye ezek jelentős súlyokat mutatnak, és ez a világon minden országban így van, hogy az elit felé tolódik természetesen a súly. Én egyébként azt gondolom, hogy ennél a GKI számnál valószínűleg a valóság az még ennél is erősebb, mert ugye a GKI az adózott jövedelmeket vette alapul, és ugye én a 9/10-del ellentétben a legfelsőbb vagyondecilisben, vagy jövedelmi decilisben helyesebben, ott akár külföldi jövedelmek, akár a cégcsoporton belül keletkezett jövedelmek, amit nem vesznek ki ezek a vállalkozók, vagy cégtulajdonosok, azok is keletkeztek, és így a gyarapodásuk az fennáll, vagy még nagyobb, csak éppen nem jövedelemként kivéve. Ugye az alkalmazotti státusz az vitán felül jövedelemben éli meg a gyarapodását, de ahol ezt cégtulajdonon keresztül teszik meg, ott ugye ott nem kell feltétlenül jövedelemként ki is venni a bevételt a cégből.
Úgy veszem ki a szavaidból, hogy idézhetnénk a Körhinta híres mondását, miszerint föld a földdel, pénz a pénzzel házasodik Magyarországon. Igaz?
Hát az egy nagyon-nagyon találó és klasszikus, igen, idézet, ez rendkívül találó, és ugye ez a tavalyi év azért ezt brutálisan bizonyította. Tehát hogy minden olyan hatás, ami jövőben, meg a reményben, meg a kvantitatív easing révén az eszközár inflációban megmutatkozott, és szinte minden eszközosztályt magasabb polcra emelt, csak azt tudta élvezni, és csak azt tudott ebből profitálni, akinek voltak megtakarításai, és ez ugye sajnos csak egy szűk rétegre igaz, úgyhogy az előbb idézet az több, mint találom.
Egyébként privát, hogy látod, mindig érdekes téma a gazdagokkal, a vagyonosokkal foglalkozni, mennyire irányul felétek a kutatások felé az érdeklődés akkor, amikor egyébként ilyen felméréseket tesztek közzé?
Igen, nálunk a mi ügyfeleink azok, tehát amikor ilyen kutatásokat végzünk, akkor kettős célra tesszük. Az egyik az, amit a veletek való a médiával, a gazdasági médiával, ugye ez egy nagyon szűk kör, akik a gazdasági újságírók köre. Ennek egyfajta, nem tudom én, hívjuk tudományos műhelymunkának ilyen.
Hát nem sértődünk meg érte, mondhatom itt a kollégák körében.
Ez egy jó, én azt gondolom, hogy olyasmiket tudunk folyamatosan, olyan meglátásokat, olyan anyagokat, olyan adatokat, illetve a másik eredője pedig természetesen a bankok. Nekünk ugye csak bankok, vagyonkezelők, alapkezelők az ügyfeleink a cégünknek, és ezeknek a bankoknak a vagyonosok viselkedéséről, a pénzügyi preferenciáiról, ugye ez a interjú legelején hivatkozott kutatásunk is pontosan ezt, hogy megpróbálunk neki stratégiai döntések előkészítéséhez nemzetközi mintákból, nemzetközi példákból, nemzetközi trendekből magyar működésre lefordítható vagy átültethető modelleket teremteni, és ilyenkor veszik igénybe ezt a fajta összegző vagy szintetizáló képességünket. Ugye ez a bizonyos kutatás is erről szólt, hogy kíváncsiak voltunk, hogy a prémium szinten, tehát a 30 millió alatti megtakarításoknál, illetve a 100 millió forint fölötti megtakarításoknál, mik a férfi-női, illetve az idős fiatal, ugye a 30 év alatti, 60 év feletti ügyfél típusoknak, mik a pénzügyi preferenciái, és meghatároztunk egy 8-10 olyan kérdéskört, amiben megpróbáltuk megvizsgálni, hogy melyik tárgyban mennyiben változik, vagy mennyiben térnek el ezek a lenyomatok.
A kutatásotokból kiderül, és hát ugye már többször is céloztál rá, hogy szűkön rendelkezik a teljes lakossági bankszámla és értékpapír megtakarítások fölött, és hát a jövőben ez még inkább koncentrálódhat, mármint ebben a körben. Vagyis akkor a beszélgetésünk elején tett megállapítás még inkább erősödhet, igaz? Tehát, hogy szinte lehetetlen, vagyis nem könnyű bekerülni a Magyar Gazdagok Elit Klubjába, és az a közeljövőben is így lesz.
Hát igen, és megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogy a pénzügyi eszközök használata és taktikus használata az egy jó alap, de én azt gondolom, hogy az utóbbi években, és valószínűleg ez a következő néhány évre is a gazdaságpolitika meg a gazdasági környezetet figyelve, minden olyan vállalkozás, amelyik igénybe tud venni olyan innovációt, olyan támogatásokat, vagy akár a kvantitatív easing révén lecsorgó forrásokat, az további bővülésre számíthat, és ez pedig tényleg a szó legszorosabb értelmében csak egy szűk kört jelent, mert ők fognak tudni flow-t, azaz jövedelem folyamat megalapozni. Az, hogy valakinek van vagyona, az egy jó dolog, vagy vannak megtakarításai, az egy jó dolog. Ugye most a felső, ahogy mondtad, 10 000-ről, vagy akár 20 000-ről, vagy 50 000-ről beszélünk, de azt a fajta elitklubot, amit az elején, a beszélgetés elején említettünk, ezt a 4 000-5 000 fős pénzügyi elitet, ezt hát itt nem nyitogatják a kaput túl sűrűn.
Tiszta sor. Mibe fektetnek a gazdagok? Kiderül-e a felmérésetekből? Mi most a trendi?
Ez a felmérésünk ezt ugye a pénzügyi preferenciákat vizsgálta, tehát a befektetési befolyásolhatóságot, vagy a kockázatvállási hajlamot, vagy a hozaméhességet, vagy például ugye manapság nagyon divatos az ESG elkötelezettséget, illetve például olyan szempontból is megpróbáltuk megvizsgálni a pénzügyi preferenciákat, hogy a family office típusú komplex kiszolgálásra mennyire van 100 millió forintos megtakarítás fölött ma igény, férfiaknál, nőknél, időseknél, fiataloknál. És ugye ez, amit itt a előzetes beszélgetésben is mondtuk, hogy azt nagyon sejtettük, meg tudtuk azt, hogy nagy differenciákat fog hozni ez a kutatás, de amikor végeztünk vele, akkor így látszott, és ezeket vizualizáltuk is, tehát hogy megmutattuk azt, hogy ezek a pontszámok, meg ezek az átlagok hogyan jönnek ki, akkor kijött az, hogy elképesztő differenciák vannak, tehát hogy nagyon kevés olyan homogén csoport van bármilyen aspektusból, amire a bankok úgy tudnak terméket fejleszteni, ahogy azt mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt tették magyarán a vagyonkezelő szolgáltatóknak, a korábbiaknál jóval kifinomultabb ügyfélszegmentálási stratégiákat, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket kell majd alkalmazniuk ahhoz, hogy ezeket az ügyféligényeket valóban leképezzék, és az ügyfelek úgy érezzék, hogy ezek rájuk vannak optimalizálva, és a szolgáltató valóban megértette őket.
És egyébként, hogyha már beszélünk ügyféligényekről, van még hát egy pár percünk, de hát szerintem a kedves hallgatók is hallottak, meg értesültek róla, sőt, olvashattak is, hogy annak idején Bécsbe és Svájcba vitték a vagyonosok a pénzüket, szóval most már Magyarországon, Budapesten minden komplexitást megkap? Egy vagyonos ügyfél, nem kell
én azt gondolom, egyébként
kimenni a Császárvárosba?
És nem hazabeszélni akarok a magyar privátbanki szakma felkent szószólójaként, de én azt gondolom, hogy szinte minden aspektus van, tehát a privátbankárok felkészültségében, a most már elmondható, hogy az eszközrendszerben, hozamokban, termelt hozamokban mindenképpen versenyképesek vagyunk, mi több, nagyon jól állunk ebben a versenyképességben Európához képest, kifejezetten azt meg tudom erősíteni, hogy a termékpaletta az egészen kiváló, tehát nagyon nehéz dolga van azoknak a nemzetközi szolgáltatóknak, akik olyan termékekkel akarnak előállni, ami Magyarországon még nem működő, vagy nem jó működő terméktípus. Egyébként pont most az ESG egy ilyen sarkalatos pont, hogy az ESG befektetések, illetve az ESG típusú alapok hátterét, ahhoz kell egy igenis nagy szolgáltatói méret, hogy professzionálisan meg tudják teremteni, és az erre való átállás, vagy felkészülés, átállás és alkalmazás, az a magyar piaci szakmának is egy nagy kihívása lesz, de mondom, minden más tekintetben, a adózás terén, a szolgáltatói környezetben, tehát mindenben, tehát egy dologgal nem tud Magyarország versenyezni, hogyha valaki nem Magyarországon akarja tartani a vagyonát, tehát a földrajzi diversifikáció ellen lehetetlen tenni, ha megfelel is a magyar piacbanki szektor, de minden más aspektusról egyébként én azt gondolom, hogy aki jó kezekbe akarja tudni a pénzét, ahhoz a magyar szolgáltatói kör messze menően föl van készülve professzionálisan.
Köszönöm szépen. A napvendége tehát Karagics István, a Blossam Capital ügyvezető igazgatója volt. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, és arra kérem önöket, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.